Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Vasárnapi műsorunk témája: interjú Major Balázs egyetemi oktatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárával, a szíriai magyar régészeti misszió vezetőjével. Major Balázs arabológus, régész professzor február 22-én csütörtök este előadást tartott Rómában, a szuverén máltai lovagrend székházában, az ispotályus rend középkori szíriai Margat várának rekonstrukciós munkálatairól. Stúdiónk vendége Major Balázs, arabológus, régész professzor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, tanára, és egyúttal a szíriai magyar régészeti missziónak a vezetője. És mint ilyen tartott csütörtök este a máltai lovagrendnek a székházában egy előadást szíriai Magret várában több mint egy ezerre folyó ásatásokról. Menjünk a dolgok közepébe először is. Hogyan csöppentél bele ebbe a kutató munkába?
A történet gyerekkoromban kezdődött. Engem egészen kiskoromtól a várak, középkori várak érdekeltek. Ennél fogva ugye a középkori történelem is, és a középkori történelmen belül szerintem kevesen vitathatják, hogy az egyik legizgalmasabb időszak a 12.-13. század, akkor van egy kifejlett, erős, még virágjában levő európai civilizáció, akkor születik a gótika, és akkor ez a civilizáció fogja és kimegy az elképesztő történelmi gyökerekkel bíró Szentföldre, ahol egy még virágkorát, utóvirágzását élő muszlim civilizációval találkozik, és 200 évig ezek ott ugye együtt elvannak. Engem soha nem a háborúk érdekeltek, hogy Európából hogyan jönnek a hadjáratok, hanem azok a békés hétköznapok, amikor ugye ez a körülbelül 4 milliós európai népesség kint élt a keresztes államokban, és ezeknek csak egy tört része volt a fegyveres katona, tehát így családtagok, egyházfiak és mindenféle rendű és rangú népek. Nagyon sok vegyes házasság is volt természetesen, ki is alakult egy külön réteg a vegyes házasságok gyermekeiből, akik már nem számítottak se franknak, ugye európainak, se közel-keletinek, és itt azért hozzá kell tennem, hogy a keresztes hadjáratok korában ennek a partvidéknek, amit ugye Szentföldnek hívunk, és aminek Palesztinán túl még a történelmi Libanon, meg a történelmi Észak-Szíria is része, az egészet hívták történelmileg Szíriának, ezt az egész levandei közel-keleti régiót. A lakossága egy nagyon jelentős része egyes területeken szinte 100%-ban a keleti keresztény volt, tehát az antiókiai hercegség területén, vagy mondjuk a tripoliszi grófság északi részén nagyítóban nem lehetett muszlimot találni, úgyhogy teljesen mások voltak akkoriban még a felekezeti viszonyok, és egy félig-meddig barátságos vidékre mentek ezek a keresztesek, és ott megtelepednek az európaiak, és ott együtt élnek, létrehozzák emellett egyébként a korszak legnagyszerűbb várai, tehát megint ott vagyunk a váraknál, és olyan történeti régészeti emlékeket, amelyeknek egy jelentős részével soha nem foglalkozott senki, főleg a nehezebben hozzáférhető Szíria területén. Ezeknek a kutatása érdekelt engem rendkívül módon.
Választ kaptunk arra, hogy a fiatal Major Balázs miért érdeklődött ezen terület iránt. A kérdés az, hogy mi indokolja a magyar jelenlétet ebben a kutató munkában?
A magyar jelenlétet többek között az indokolja, a csapat személyes elszántsága és elkötelezettsége mellett, hogy Magyarországnak, a Magyar Királyságnak volt köze ezekhez a mozgalmakhoz, kezdet-kezdetén mint passzív felvonulási terület, mert hogy az első keresztes hadjáratok, amik szárazföldön közelítették meg a Szentföldet, azok Magyarországon keresztül jöttek, és Kálmán királyunk óta. Aztán egy aktívabb periódusként a harmadik Béla féle időszakot lehet említeni, az ő uralkodásától kezdődő időszakot, amikor Magyarország saját sereggel, katonákkal igyekezett részt venni ebben az összeurópai mozgalomban. Ugye a keresztes hadjáratokról azt mindenképpen objektíven lehet mondani, hogy a középkori Európának a legnagyobb összeurópai mozgalma volt, ahogy az egyik nyugati kutató találóan megállapította, egy középkori NATO, amiben részt venni az dicsőség kérdése volt, és minden magára valamit adó társaság, ugye nemzet, királyság, állam, az igyekezett ebből kivenni a részét. Azért azt csöndbe hozzá kell tegyem, hogy az angol, a francia és a német uralkodó mellett csak Magyarország királya volt az, aki saját sereget vezetett, saját maga vezetésével, és vitte ki, így van, a Szentföldre, ez második András volt, már harmadik Béla szeretett volna elindulni, de őt a kora betegségei és a lekötöttségei nem engedték, és ő örökítette a keresztes fogadalmát fiára Andrásra, akiről ugye egyébként tudni kell, hogy Félix Szentföldi latin volt, mert hogy az édesanyja, Sation Ágnes, harmadik Béla első felesége, ő antiochiai hercegnő volt, tehát amikor András befejezvén ott a részvételt a palesztinai hadműveletekbe, de szárazföldön hozza haza a magyar sereget, ez egyébként a keresztes hadjáratok 200 éves történelme alatt egyetlen egyszer fordult, ő csak a magyar uralkodó próbálkozott ezzel, és teljes sikerrel hazahozta az embereit, az egyébként ellenséges, muszlim kézen levő Anatólián, meg a bizánci ellencsászár területein keresztül ugye hazahozza az egész sereget. Ez a hazajövetel, amikor ugye eléri ott Margat magasságát, ahol mi is dolgozunk, akkor András tulajdonképpen hazament szó szerint, mert hogy az anyukájának a hazája volt, ugye az antiochiai hercegség, a Margatvár, ahol mi dolgozunk, az már egy ilyen erőd volt, egyébként a johanniták legnagyobb vára, és talán nem is véletlen, hogy pont itt Margatot, meg a másik nagy johannit lovagrendi várat adományozza meg András egy hatalmas évjáradékkal, ami megint csak egy konkrét ugye, kötődés magyaroknak ezekhez a helyszínekhez. Ugye azt rendelt el, hogy évi 100 márkányi ezüstöt, azaz körülbelül 24 kilónyi ezüstöt kell leküldeni egyik, ugye Margatvárának is, és a másik ugye Krakdösevalé erődítményeinek az építésére, fenntartására. Tehát, hogyha ez a pénz ez megérkezett, akkor azért van közünk ezeknek az erődöknek a kiépítéséhez és bővítgetéséhez.
Margatvár hogy nézett ki ezelőtt 30 évvel?
30 évvel ezelőtt még egy meglehetősen bozótos erődítmény volt, tehát elképesztő mennyiségű feltöltés volt benne, későbbi évszázadok törmeléke volt, ahol 5-6 méter magasan, falszorosok teljesen eltömődve, stb. És egy hatalmas erdő a közepén. Én 95-ben voltam először, mint ösztöndíjas, ugye az arab szakról, kint Margatban, és láttam először a várat. Hát tudom, hogy a vár nagy részéhez tényleg csak úgy lehetett menni, hogy szinte bozótvágó kellett ahhoz, hogy eljusson az ember mondjuk a Suburbium széleire, a belsejébe, fizikai képtelenség volt bejutni. Hát ahhoz képest ugye rengeteget fejlődött ugye az utóbbi évtizedekben.
Ki fedezte fel ezt a várat olyan szempontból, hogy foglalkozni kell vele?
A várat,
archeológiai szempontból.
A várat egyébként ismerte a kutatás, mert hogy ott áll egy hatalmas vulkáni kúpon, gigantikus 6 hektár területű erődítmény, tehát kívülről látszott, hogy gyönyörű a Szirtengerparton, de soha senki nem foglalkozott vele, hogy a 30-as években francia kutatók egy alapvetően pontatlan alaprajzot hoztak össze a várról, de se ásatás, semmilyen kutatás nem zajlott az erődítménybe. A 2000-es évek elején egy Európai Uniós Masterplan projektnek hívott valamibe, berakták a várat, és egy körülbelül egy hetes terepmunka zajlott, mindenféle kutatók részvételével, kevesen is voltak, nagyon keveset foglalkoztak a várral, és alapvetően teljesen téves megállapításokra jutottak. A szegény szír mérnökök, akiknek az volt a feladat, hogy mérjék fel a várat, ők csináltak egy jóval pontosabb alaprajzot, de még mindig rengeteg hibával, nem volt, aki vezesse őket, és egyébként, ami viszont hosszú távú eredménye, akkor tájt megindult a várnak a kitakarítása, tehát a fák levágdosása és a törmelék kihordása, sajnos egyébként ez utóbbi régészeti dokumentáció nélkül, mert régészetek senki nem foglalkozott az erőddel, viszont a szíriai régészeti főigazgatóság meg a kulturális minisztérium ekkor döntött úgy, hogy most már ebből itt így elég, és egy komoly kutatást kell, mert ez egy rendkívül komoly vár, és akkor kértek föl őket, akiknek már volt egy 6-7 éves munkareferenciájuk Szíriából, hogy kifejezetten azt kérik, hogy egy szír-magyar közös missziót alapítsunk Margatvárára, ami egy nagyon nagy szó volt, mert rengetegen álltak sorba a várért, tehát németek, franciák szerették volna megkapni ezt az erődítményt kutatásra, és minket kért fel a szíriai fél, mi pedig így összeálltunk barátokkal, megbeszéltük itthon a dolgokat, hogy ugye hatalmas felelősség elfogadni is egy ilyet, de elutasítani is, mert egyszer kap egy ilyen kis ország egy ilyen lehetőséget, és végül úgy döntöttünk hosszú gondolkozás után, hogy igen, elindítjuk a programot.
Mi döntött végül a magyar választás mellett?
Az egészen egyértelmű, hogy rólunk már a kezdetétől látta a szíriai fél, hogy valahogy máshogy viszonyulunk hozzájuk. Nem csak a műemlékekben, a többiek is rendkívül profin dolgoztak sokszor, de mi az a személyes kontakt, tehát hogy mi a szíriai kollégákat, hallgatókat, aki csak akart jönni, mindig befogadtuk, jöjjenek velünk. Oktattuk őket, mi is tanultunk tőlük, teljesen partnerként és embertársként kezeltük őket.
Tehát az oktató nem kioktató volt.
És nem az a mentalitás, amit többször érez azért a tőlünk nyugatabbra levő kollégák esetében egy közel-keleti ember, hogy végülis ő mégiscsak egy másodrendű állampolgárként van kezelve egyfajta ilyen kis fogyatékosként, hogy jó, hát akkor segítünk valamit, de alapvetően megtartjuk magunknak az eredményeinket. Ez volt a másik nagy különbség, hogy mi mindig, amit elértünk, rajzoltunk, fotóztunk, stb. Mindig mindent megosztottunk a szírekkel, mindig mindent odaadtunk nekik is. Ebben mi elég különlegesek voltunk már a Margati expedíció során is, hogy mi mindig minden dokumentációt és a nyersanyagokat is átadtunk.
Milyen anyagi támogatásra folyt a munka?
A munka kezdetben kicsit nehézkesen indul, de végül is mondjuk így, hogy kölcsön meg hozott anyag, de aztán a MOL, a Magyar Olajipari Vállalat beállt a történet.
Szponzorokat kellett keresni.
Így van, rengeteg idővel ment a szponzorkeresésed, a fő támogatónk az a MOL volt a kezdetétől, vagy mondjuk a második évtől kezdve, és rengeteget köszönhetünk a vállalatnak, tényleg rendkívül segítőkészen álltak ehhez az egész programhoz, és személyesen is úgy láttam, hogy érdekli őket az, hogy mit ér ott ez a magyar csapat. Ettől függetlenül a munka az mindig is önkéntes alapon ment, tehát most is gyakorlatilag mindenki önkéntesként végzi ott kint a munkát, meg itthon ez egyébként megfizethetetlen lenne, hogyha itt ilyen napi díjakat meg munkadíjakat kéne fizetni, főleg Magyarországról. És mióta a háború elindult, azóta sokkal nehezebb úgymond a helyzet. Ugye nyilvánvalóan a MOL is megszüntette egy idő után tevékenységét Szíriában, tehát szponzorálni sem tudja ezeket a dolgokat így, úgyhogy teljes mértékben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, tehát az anyaintézményünk az, amelyik állja a háborút, a cehét a kinti munkáknak, mert hogy egyébként mi vagyunk ugye az egyedüli külföldi régészeti misszió, ami ott maradtunk Szíriába, és nem hagytuk el.
Mi a legfontosabb egyéni motorja a jelenlétnek, a kutatómunkának?
A kutatómunkának alapvetően az egyéni motorja a legfontosabb, szerintem mindannyiunk számára. A legeslegfontosabb, hogy mi soha nem hagyjuk el a barátainkat, meg a munkatársainkat. Ez volt az alapvető szempont Szíriában is, attól függetlenül, hogy elindult ott egy háború, amiről egyébként az ottan élő nép nem tehet. Minket ismerjenek úgy, hogy a magyar az nem hagyja el a barátait, és nekünk azért ott az elmúlt 20 évben, 21 néhány évben mióta ott dolgozunk, rengeteg barátunk, rengeteg család, ahol családtagnak számítok én is, meg a kollégáim is, tehát ez egyszerűen fő sem erült, hogy mi ezt abba hagyjuk, meg ott hagyjuk őket.
Hogyan látod, és mutasd be nekünk, Balázs, a szíriai embert?
Hát ez egy nagyon hosszú történet, már csak azért is, mert több ezer évvel ezelőtt kezdődik ugye a szíriaknak, és ez egyébként mindegyes szíriainál egy meghatározó dolog, hogy azért egy több ezer éves történelme van, amivel ő többé-kevésbé tudatában van, de egyébként a génjeiben is. Tehát azért a mai Szíria területén, a mai ország területén találják föl a különböző növények domestikálása, ott történik meg először, tehát tulajdonképpen mezőgazdasági termelés a mai Szíria területéről indult, ugye a Habur folyó vidékéről, a mai Szíria területén találják fel az emberiség első ABC-jét, ugye Ugarit városába, amelyet aztán átvesznek majd a föníciaiak, továbbfejleszgetnek azt a ABC-írást, amit a föníciaiak továbbfejleszgettek, majd átveszik a görögök, a latinok, és a mai világírás rendszereinek az abszolút többsége az ezen alapul, ezen a betűíráson. És akkor sorolhatnám, hogy Szíria termékeny félhold kellős közepén mindig is egy hatalmas átjáróház volt, ahol a kultúrák mindig jöttek-mentek, mindig nagy birodalmak voltak, soha nem nemzetállamok, és egyébként többek között ennek köszönhetően egy elképesztően befogadó kultúra alakultott ki, ami mai napig is érződik, a környező népekkel is összehasonlítva, hogy a Szíria az egy hihetetlen kedves, barátságos és befogadó társaság. Én, aki tulajdonképpen Algériától Irakig, szinte az összes arab országot végigjártam, így vagy úgy vagy amúgy, azt kell, hogy mondjam, hogy ennyire kedves, barátságos és intelligens társaságot, népeket sehol nem láttam, mint Szíriában, tehát egyértelműen ők viszik a prímet, de sehol a világon nincsenek ennyire kedves és aranyos emberek, ahol tényleg jól érzi magát az ember, és most egyébként a háborúban mutatkozik meg legjobban a szíreknek ez az arca, hogy a háború ellenére, hogy teljesen igazságtalan, pusztító háború zajlik az országból, az ország fele azért itt több mint 12 millió emberről van szó, elvesztette a lakását, porig rombolták, menekültként él, stb. És még így is kedvesek, aranyosak, az utolsó falat kenyerüket megosztanák az emberrel. Elmondhatatlan, hogy mennyi mindent tanulhatunk tőlük.
Mi az oka ennek a háborúnak?
Ennek a háborúnak rengeteg oka van, polgárháborúnak semmiképpen nem nevezhető, véleményem szerint. Mi, akik ott vagyunk, látjuk az eseményeket. Nagyon sok oka van, egy biztos, hogy ez a háború gyakorlatilag ugye nagyhatalmak játékszerévé tette Szíriát. Vége is csak akkor lesz, mert ez a másik, amit szoktak kérdezni, mikor lesz vége a háborúnak. Majd, ha nagyok megegyeztek arról, hogy akkor most már ennek véget kell vetni, és hát ez egy sok tényezős egyeztetés.
Sejtik, érzik a szíriaiak?
Abszolút tudják.
Van erejük, ezt úgy kitartsanak?
Persze. És a mai napig keresztények és különböző muszlim felekezetek teljes békességbe és egymást tolerálva élnek együtt az abszolút többsége Szíriának. És ezért is van az, hogy amikor látjuk a hírekbe ezeket a mindenféle szélsőséges csoportokat, hát meg lehet nézni, hogy azokban, tehát iszlám állam, meg a Jubhat an-Nusra, stb. Most teljesen mindegy, hogy éppen melyik héten milyen név alatt futnak, és hogyan címkézik át magukat szélsőséges demokrata ellenzékké meg viszont, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezekben is a vezérkor, a harcosok egy jelentős része, stb. Ez külföldi import. Tehát mindenféle csecsenek, dagesztániak, és egyéb jemeni, mindenféle deklasszálódott, sokszor azt kell, hogy mondjam, aberrát elemek. Látjuk, hogy miket műveltek Palmyrába, miket művelnek ugye az elfogott emberek, a lefejezős videók, stb. Viszik a prímet, nem a szírek. Tehát a Szíriának az abszolút többség az elutasítja ezt. Természetesen sérült, meg problémás emberek, frusztrált emberek minden társadalomban találhatók, de Szíriában abszolút kisebbségben vannak.
Váraktól indultunk, térünk vissza a várakhoz. Milyen munka van még hátra?
Hát, ahogy szoktuk mondani, az a munka a Margatvárában kutatásra vár, az generációkra elegendő rengeteg feladat van. Margatban a legfontosabb az eddigi ásatási eredmények és az elképesztő ásatási anyagnak, amit régészeti anyagnak, amit felszínre hoztunk, annak a precíz lesúrás, befejezés, dokumentáció és publikálás. Tehát most jön az a pont, hogy tervezzük, hogy egy másfél éven, két éven belül megjelenik az első kötet Margati várról.
Angol nyelven?
Természetesen. Tehát, hogy ezt mindenki tudja használni és érteni, szírek és nem szírek egyaránt. Ezen kívül nagyon komolyan együtt dolgozunk a szíriai féllel a vár rehabilitációján. Nagyon sok statikailag sérült teremnek már elkészítettük a megerősítését, hogyan lehet visszafalazni, rekonstrukciókat megcsinálni, ami ugye statikailag is támogatja az épületeket. Van egy új, nagyon fontos feladatunk itt a Magyar Keresztes Hadjárat 800. évfordulójára, ugye 2017-18 volt a 800. évforduló, illetve ez a 800. évforduló. Tulajdonképpen mostanság, tehát így február végén 1218-ban járhatott András a Krakdösevoli és Margat várában, ugye miután a unokatestvére tripoliszi esküvőjén részt vett, ugye az antiochiai hercegnek az esküvőjén, tehát így tél vége fele indult vissza. Na most a 800. évfordulóra alakult úgy, hogy a kormánycsapatok által nemrég felszabadított visszavett Krakdösevoli, ami több mint két évig a mindenféle fundamentalista szervezetek által volt megszállva, akik onnan terrorizálták a környező keresztény lakosságot, meg a helyi muszlimokat is. Megkaptuk ennek a várnak is a központi részét koncesszióba, hogy akkor segítsünk helyreállítani és megkutatni, úgyhogy ott zajlanak a csapatunk másik részének a feltárásai, és konkrétan most 2017 végére elkészült a magyar kormány által támogatott kápolna rekonstrukció első szakasz, tehát a teljes kápolna legmodernebb szigeteléssel lett megvédve. Rengeteg feladat van még, mindezt úgy tesszük, hogy közben folyamatosan tanítjuk a helyi szíreket, és egyébként ugye hozzuk is őket magyarországi oktatásra.
Kedves tanár úr, kedves Balázs, köszönöm mindenek előtt a munkádat, amit elvégeztél Szíriában, és köszönöm ezt a nagyon értékes beszámolót.
Mi köszönjük a meghívást itt a csapat nevében is, mert itt azért egy csapat munkáról van szó, én most csak a szóvivő vagyok. Köszönjük szépen az érdeklődést.
Akkor köszönet az egész nagy csapatnak. Major Balázs egyetemi oktatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárával, a szíriai Magyar Régészeti Misszió vezetőivel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Elköszön önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Igéző. Vallomások Isten szaváról.